Vihar után hét barátnő keresi a tökéletes boldogságot. Kudarcok, nehézségek, betegségek ellenére kitartóan küzdenek a megváltozott társadalmi elvárások és lehetőségek viharában ennek a regénynek a hősei. Van közöttük házas, egyedülálló, elvált és özvegy, történetüket Viki meséli el, aki Angliában él, férjel, gyerekkel egy tökéletesnek látszó házasságban, de mint kiderül, őt is felkavarhatja egy váratlan találkozás. Ahogyan a többiek életében is megjelennek új férfiak, vagy éppen nagyon szeretnék már hátrahagyni a régit. A két M néven író Katalin Majorossal regény születéséről és az írói szándékról beszélgettünk.
Azt, amit leírtam, annak a 90%-a igaz. Valóban igaz történeteket írtam le, és valóban a barátnőimről. Az egyik barátnőm, aki ugye a könyvet elolvasta, gyerekkorom óta a barátnőm egyébként, elolvasta a könyvet, és hiába mondtuk el neki, hogy nem ő így az élete. Igazán nem látod akkor, amikor benne vagy. De amikor elolvasta a könyvet, és külső szemlélőként látta a saját életét, akkor egyszerűen egyik nap elolvasta, befejezte, felhívott aznap, hogy összepakolta a bőröngyét, és hazaköltözött Magyarországra, és boldog. Tehát ez valóban igaz történet, és mindegyik igaz történet. Nyilván vannak benne olyan részek, amelyek nem igaz történetek, körülbelül 10%. Ezt majd eldönti az olvasó szerintem. Meg aki ismer, ez biztosan tudja, hogy például én nem lennék képes megcsalni a férjem.
Bár a mesélő itt megteszi. Két barátnő történetét látjuk itt, és nagyon meghatározó a regény szempontjából, hogy milyen korosztály.
Mindannyian, akik szerepelnek a könyvemben, 46 és 50 közöttiek. Tehát mindannyian abban a korban vagyunk szerintem, amikor az emberek élete, házassága általában válságba kerül. És ez tipikus szerintem. Ugye nagyon-nagyon sokat nézzük a romantikus filmeket, a mai kor társadalmat, ugye a modern technika gyakorlatilag lehetővé tette azt, hogy férjek, feleségek ismerkedjenek interneten, olyan veszélyes vizekre elvezenek, ami akár felbonthat házasságokat. És meg kell, hogy mondjam, az egy dolog, hogy szét lehet rombolni kapcsolatokat, hosszú távon működő házasságokat. Ezzel tisztában vagyunk mindannyian, főleg, hogy mással látunk a romantikus filmekben, hogy úristen a tökéletes férj, a tökéletes pár, aki tudja egyébként, hogy mi kell a házassági évfordulóra, de nem ezt látjuk a férjünkben, ezért keresünk valami mást. Vagy éppen a feleségünkben nem látjuk azt a tökéletes modellt, aki éppen ott van a tévében és mutogatja magát a tökéletes 80-50-80-as méreteivel, miközben mondjuk a feleség egy kicsit más alkad, és már ez nem tetszik nekünk, kezdünk valami újat, de aztán rájövünk, hogy elrontottuk, nem kellett volna újat kezdeni. Mindannyian akarunk valami olyat az életünkbe, amit látunk kívülről, hogy mindenki másnak tökéletes, mint ahogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, ezt mindenki tudja, mindenki ezt gondolja, pedig ez sajnos nem így van. Megtalálhatod a boldogságot egyértelműen, bármilyen korban, még akár 70 évesen is, csak nyilván kompromisszumok árán.
Az előbb mondtad, hogy hazaköltözött a barátnőd, és nagyon sok ponton rámutatsz, hogy milyen ez a kinti élet, hogy milyen áron sikerült megvetni a lábukat, hogy mit gondolnak a hazatérésről, mi az, ami visszakapcsolja őket, de mondjuk esetleg nem áldoznák föl azt, amit már ott megteremtettek. Azt kérem, hogy mesélj egy kicsit erről, hogy ez miért van fókuszban ebben a regényben.
Valószínű azért, mert igazán az életem egyik nagy töréspontja volt. Akkor abban a pillanatban, amikor ezt eldöntöttük, nyilván nem egy pillanat volt ez, hanem ez hetek és hónapok hosszú gyötrődésre, hogy mit is kezdjünk az otthoni. Nyilván nem más hibája, mi vettük fel a hitelünket, a svájci frankos hitelünket, ami ugye megemelkedett egyértelműen, és próbáltuk az igazságunkat keresni. És amikor csalódott vagy, akkor úgy érzed, hogyha elmész valahová máshová, akkor ott megtalálod, amit keresel. Megtalálod azt a fajta boldogságot, amit nem találtál abban az országban, ahol vagy, pedig szereted. Eljöttünk ide, és ez egy óriási törés volt. A gyerek még kicsi volt, 10 éves. Az első alkalom, hogy Londonba jöttünk, borzasztó kihívás volt. Többet sírtam az alatt a pár hónap alatt, mint talán életemben összesen. És nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Nehéz volt a nyelvtudás nélkül, nehéz volt, hogy diplomákkal gyakorlatilag a legjobb állás a férjemnek egy postás állás volt. Ami óriási volt, és nekem pedig a takarítás. Óriási kihívásokkal teli hetek volt a pénztelenség.
Ez mennyi ideig tartott? Tehát mikortól van az, hogy úgy számolod, hogy normális életet éltetek?
Hát az első 6 hónap nagyon-nagyon nehéz volt. Aztán haza kellett mennünk, mert nekem lejárt a tanulmányi szerződésem. A tanulmányi szerződésem volt a céggel, ahol dolgoztam 20 évig, és egy év fizetés nélküli szabadságot kaptam. Hazamentem. Hát mindenki azt hitte nyilván, és úgy is nézett ránk, hogy mi milliókkal jöttünk haza, az életünk csupa rózsaszín, és minden tökéletes, és egy évig maradtunk otthon, aztán végleg felmondtam a munkahelyemen, és végül a férjem építőmérnöki állást kapott, csak akkor már Anglia teljesen déli részén egy tengerparti kisvároskában, és akkor kezdődött az életünk itt igazán. 2013-tól élünk itt. Onnantól kezdve azért már teljesen más életünk volt, viszont vágyunk haza. Tehát ez a lelkedben benne van. Ezért nem adtuk el otthon a házunkat, van otthon egy házunk Magyarországon, mert azért valahol érzed, hogy ez nem a te otthonod. Tehát ez az élet más. Itt nincsenek igaz barátok már.
Mindez nincs benne a regényben, csak utalás szintjén, hogy volt nehezebb időszak, mert ugye ez a Viki, akit a regényben megírtál, mint a történetek mesélőjét, ő azt mondja, hogy ő már szeret nagyvilági életet élni, ő szeret márkás ruhákban járni, nem adná föl azt, hogy étteremben ebédelhet. Tehát, hogy ő az angliai életet megszokta, ezt írod róla. Fölvillantanál-e néhány élettörténetet, hogy miféle helyzetben van, milyen házasságokban, milyen férjel, milyen álmokkal, mesélj egy picit a regénybeli barátnőkről.
Azóta nagyon-nagyon sok változás történt, amióta megértem ezt a könyvet. Az a barátnőm, aki hazaköltözött Magyarországra, neki valóban ez az élete, hogy kijött ide Magyarországról. A férje jött ki először ide Angliába, hogy megteremti az alapokat, egy év múlva jött utána a barátnőm, és amikor kijött, akkor már terhes volt, itt akarta megszülni a 3. gyermekét, és kiderült, hogy a férjének barátnője van. Megszülte a gyereket, a 2 tüneményes kislány, már nagy lány egyébként azóta, és ő nem tud angolul, a mai napig nem tudott angolul, mert nem volt rá kényszerítve, nem dolgozott, 3 gyereke volt, otthon volt. Közben a férj elköltözött, majd a férj nem bírta fizetni a barátnővel az albérletet, ahol laktak, ezért önkényesen visszaköltözött abba a családi házba, amit béreltek közösen az ex-feleséggel, tehát szó szerint 10x éve együtt él a feleség, a volt feleség, az új gyerek, a régi gyerekek és a férj. Ez egy elképesztő történet, és azt hiszük, hogy ilyen nincs a mai világban. És mindez anyagi dolgok miatt, meg ugye ott voltak a gyerekek. Nyilván lehet mondani, hogy mindig vannak lehetőségek, meg mindig van más út. Abban a helyzetben, amiben az ember van, soha nem látja a kiutat. Legalábbis a legritkább esetben találja meg, hogy tudna ebből kimenekülni igazán. Mert az önbizalmuk annyira kicsi, mert annyira le vannak nyomva lelkileg, és azt sem hiszik el, hogy egyáltalán képesek új életet kezdeni. Ez volt a barátnőmmel. És most végre kilépett, és végre új életet kezdett, és én nagyon-nagyon örülök neki. Tehát az ő élete az egyik, amit bemutatok ebben a könyvben. A másik az egy 24 évi házasság, ami nem szerelmi házasság volt szintén. Ez a barátnőm, nagyon-nagyon szeretem, nagyon-nagyon régóta barátok vagyunk. Az jó dolog, hogy kilépett ebből a házasságból, viszont az nem jó dolog, ahogy kezeli az elválás utáni ismerkedéseket és a szerelmi életét.
Hát ott tulajdonképpen szexpartnereket keres, ugye?
Nem ezt keresi, de valójában valahogy mindig ez jut. Azt mondja, hogy hát a Tinderen, hát ott csak szexpartnereket lehet keresni. nem találja a boldogságot, ez az igazság.
Van olyan barátnőd, aki ugye az alkoholizmusba csúszik bele, és a Viki nevű mesélő, központi szereplő mindenkinek a támasza is egyben. Én úgy érzem, hogy Viki az, aki ráébreszti az igazságra ezeket a nőket, a barátnőket.
Ez pontosan így van, de egyébként ez így van a valóságban is. Saját életét nem tudja kezelni, a valóságban sem. Meg hogy mindent kimond, amit érez. Tehát, hogyha valamit lát, ami esetleg nem tetszik neki, az mindent kimond, és megpróbálja a helyes irányba terelni őket, még akkor is, ha nem tetszik a barátnőknek. De ez ugyanez van a valóságban is. Például ez az utóbbi barátnőm, akiről beszéltem. Most nem is beszélt velem egy jó ideig, mert elmondtam a véleményem, aztán nem bírtuk sokáig nyilván. Azóta már beszélünk.
Sokszor megjelenik a könyvedben a magyar pesszimista hozzáállás, akár párkapcsolatok terén, akár bizonyos helyzetek megoldása terén.
Igen, ez nagyon-nagyon fontos. Többek között azért is, mert például beszéltünk arról, hogy hazaköltözés, meg hogy hol érzem magam ugye jobban. Én mindenképpen haza szeretnék például költözni Magyarországra. A lányom, aki 19 éves, azt mondta, nem megy haza egy olyan országba, ahol folyamatosan pesszimisták az emberek, mert ahányszor hazamegyünk Magyarországra, ott az a divat, hogy panaszkodunk, hogy nincs pénzünk. Nyilván van mély szegénység, én ezt teljesen elhiszem, és nyilván vannak olyan barátaink, akik valóban így élnek ebben a mély szegénységben. De vannak olyan barátaink is, akik minden nap panaszkodnak, hogy nincs pénz erre, nincs pénz arra, állandóan pesszimisták. Az is baj, ha esik az eső, az is baj, ha nem esik az eső, az is baj, ha süt a nap, és az is baj, ha nem süt a nap. Míg mi felkelünk itt Angliában, és végignézel, elmész a boltba, és mindenki megkérdezi, hogy vagy, mosolyognak, beszélgetnek veled, a pénztáros megkérdezi, hogy hogy vagy. Annak ellenére, hogy szakad az eső, és óriási köd van kedve beszélgetni. Tehát teljesen más, még Magyarországon bemész egy boltba, és mit látsz? Félre ne érsz, nem akarok általánosítani, de a legtöbb boltban, ahol én jártam az utóbbi időben, sajnos az alul fizetett eladó nyilván nincs minek örülnie, nyilván nem fog annak örülni, hogy én bemegyek, és mondjuk szeretnék venni egy ruhát, és nyilván nem lesz kedves velem, mert nem célja, hogy kedves legyen velem. Más a hozzáállás az élethez, teljesen más, mint itt. Itt például vasárnap mi nem azzal töltjük az időnket, mint otthon töltöttük Magyarországon, mert én is ezt csináltam. Felkeltem, korán elkezdtem főzni húsleves, rántott húst, mint ahogy gondolom mindenkinél ez van. Itt nem. Itt akkor feltelek, amikor én akarok, és elmegyek és rendelek egy kaját, vagy éppen elmegyek egy étterembe és eszek. Ugyanez van például karácsonykor. Míg otthon teljesen frusztráló volt, emlékszem a karácsony. Mindig az a rohanás, hogy minden kész legyen, hogy fel legyen díszítve a karácsonyfa, legyenek meg az ajándékok, hogy minden tökéletes legyen. Itt egyáltalán nem érdekel. Felöltöztetjük a karácsonyfát december elején, aztán, ha van sütemény, ha nincs sütemény, semmi baj, mert senkit nem érdekel. Nem az anyagi javak, hogy is mondjam, nem a materiális dolgok határozzák meg a boldogságot, vagy az időjárás, mint otthon. Teljesen más. Itt van egy nagyon-nagyon jó magyar közösség egyébként némelyik helyen, ahol laktam, mert ugye nagyon sok helyen éltünk Angliában. És például, hogy mennyire más a magyar hozzáállás, magyar találkozó, első magyar találkozó, amit megszerveztem, első kérdés, egy hölgy odajött hozzám, szia, miért kérdezte, hogy mit dolgoztok itt? Mondtam neki, hogy mi dolgozunk, a férjem építőmérnök, azt mondja, és mennyit keres óránként? Ez volt a második kérdés. Egy angol ezt nem kérdezi meg tőled, azt se kérdezi meg, hogy mit dolgozol, mert nem érdekli.
A generációnknak, ennek a korosztálynak egy meghatározó élménye találkozni a régiekkel, és föllobbannak érzések. Igen. Újra. Miért volt ez fontos, hogy benne legyen a könyvedben?
Az is volt fontos, mert amikor gyerek voltam, akkor ugye mi nagyon szegények voltunk, ahogy én írtam is a könyvemben. Tehát olyan családból származtunk, ahol mindig az iskola segítő kint volt, tehát kollégiumba kerültünk, borzasztó életünk volt, az tény, és abban az osztályban, ahol én tulajdonképpen felnőttem, ők úgy ismertek engem. Az a fajta voltam, akire nem felnéztek, hanem lenéztek. és annyi mindent elértem az életben, amit én akartam, és amit mások csak szerettek volna. Persze most azt mondom, hogy oké, nem szeretnék elszállni ezzel, félre ne érts, csak annyi mindent többet kaptam az élettől. Néha úgy érzem, hogy meg se érdemeltem. Nagyon-nagyon sokat kaptam, és mikor elmentem erre az osztálytalálkozóra, akkor azt éreztem, hogy jóval több vagyok, mint aki voltam, és már nem kell, hogy lenézzenek rám. Ezért fontos, és amikor elmentem ide, akkor láttam a szemekben azt a fajta, hát nem mondom, hogy tisztelet, hanem azt a fajta értékelést, gyakorlatilag értékeltek. És amikor elkezdtem sorolni, hogy mennyi iskolát elvégeztem, és büszkén néztek rám, és ez annyira jó érzés volt, és én, aki igazán arra voltam hivatva, hogy sehol ne legyek az életben. És tényleg onnan felemelkedni, és onnan elérni azt, amit elértem, az nagyon-nagyon jó. Mindig bizonyítani akartam valakinek, talán az édesanyámnak, de neki soha nem lehetett igazán, mert ő soha nem értékelte. De akkor ott azon az osztálytalálkozón éreztem, hogy értékelik, és talán ezért is volt fontos, hogy beleírjam ezt.
És ezek a régi találkozások, kinek tetszett, nem tudom, 30 évvel ezelőtt, és hogy az dédelgeti az ember valamiért, és képes szárba szökkenni valami új, hiszen a barátnőd, könyvbeli barátnőddel is megtörténik.
Igen, de szerintem ezek az érzések valahol milyen bennünk vannak, tehát ezek soha nem múlnak el, és amikor ott vagy abban a szituációban, hogy mit tudom én, 20-30 év után találkozol vele újra, akkor szerintem azért ugyanúgy, ezt nem lehet irányítani, szerintem ezek csak úgy előtörnek az emberből. Ahogy meglátod, meg ahogy készülődsz, úristen, mi lett vele, vajon megnősült férhez ment, hogy néz ki, és amikor meglátod, akkor valami bent megmozdul, akár akarod, akár nem, és ebből vagy lesz valami, vagy nem igazán.
Gondolkodtál azon, hogy mi minden rakódik le az olvasóban ebből a sok történetből?
Nagyon érdekes kérdés. Visszamegyek egy picit az időben, amikor elküldtem kiadóknak a könyvemet. Volt egy nagyon-nagyon negatív kritika, és a kritika alapja egyébként nyilván egyszerűen csak az érzéseimről írtam, nem vagyok profíró, és ebben a kritikában megfogalmazódott egy nagyon érdekes mondat, ami azt írta le, hogy milyen alapon írok én ilyen könyvet, ami pszichológiai jellegű, mikor nem vagyok szakember. És én írtam is vissza, hogy ne haragudj, nem pszichológiai könyvet írtam, tehát nem volt semmi célom ezzel. Én csak leírtam tapasztalatokat, és csak reméltem, hogy néhány ember magára ismer, és csak egyszerűen talán valamit változtat az életén, mint ahogy a barátnőm, vagy például az első vásárlóm, aki volt, ismerem, és rám írt Facebookon, és azt mondta, hogy most olvasta el a könyvemet, nem tudta letenni. Végig sírta, végig nevette, de átgondolta az életét, mert az egyik karakter tipikusan ő, és hogy ez most annyit segített neki. Ha másra nem volt jó, ha senki más nem veszi a könyvemet, csak mondjuk ez a hölgy, aki rám írt, vagy éppen tegnap, aki felhívott és mondta, hogy mennyit változtatott az életén a könyvem. Nem volt szándékos, de mégis már ezért megérte. Ha csak 2-3 embernek segít az, hogy meglássa a saját életét ezeken a nőkön keresztül, már megérte, hogy megírjam. Akkor nem volt ez szándékos, csak azt láttam, hogy a barátnőim szenvednek. Én is akkor egy válságot éltem meg több szempontból is. És azt reméltem, hogy ezt kiírva magamból talán csak a barátnőimnek segítek, vagy talán magamnak segítek. Eszembe sem volt akkor, hogy vajon milyen hatással lesz egy olvasóra.
Lehet, hogy megmutatsz irányokat és következményeket, és végigéleted az olvasóval ezeket a női történeteket?
Igen. Az embernek az életében vannak mélypontok. Akkor, amikor meghalt a barátnőm, akkor én egy mélyponton voltam, és olyan mélyponton, amit nem is lehet igazán elmondani, de én nem szeretek beszélni a dolgaimról, én nem szeretem kibeszélni őket, és minden csak rakódott, és valami másba menekültem. És akkor eldöntöttem, hogy oké, itt elég volt, és már olyan szinten nem tudtam türelmes lenni a barátnőimmel sem, hogy amikor valóban kértek tőlem tanácsot, vagy próbálták mondani, hogy mi történik, akkor én valahogy lehet, hogy durván is reagáltam rá, mert annyi problémám volt, hogy már nem tudtam ezt is magamra rakni, és akkor kezdtem el a könyvet írni, tehát miután meghalt a barátnőm.
Az ő története is benne van a könyvedben.
Igen. Uh-huh. Szerintem ez volt az a pont, amikor tanácsot akartam adni valahol a barátnőimnek, hogy írásban adjam, hogy lássák a saját életüket és az én szememmel. Talán ez volt a legjobb egyébként, mert azóta valóban változások is voltak.
Vihar után hét barátnő keresi a tökéletes boldogságot, Katalin Majoros regénye a Tarandusz kiadó gondozásában jelent meg. Kedves hallgatók, köszönöm, hogy velem tartottak, csatlakozzanak hozzám a Facebookon, a Könyvben utazom oldalon, és hallgassák minden hétköznap a könyvajánlókat itt a Trend FM-en, ha jó könyveket keresnek. További kellemes rádiózást kívánok!